Radio.hu.
Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei.
A Gazdasági Rádió és a Tropikál magazin közös műsora.
A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat. Az 1 milliót is meghaladhatja az év végéig az ebola fertőzöttek száma Nyugat-Afrikában, amerikai szakértők szerint. A WHO ezzel szemben több tízezres lehetséges megbetegedéssel számol. Az viszont tény, hogy eddig több mint 3000 ember halt meg az emberiség történetének legnagyobb ebola járványában, és az is tény, hogy még több mint fél évig is eltarthat, amíg sikerül végre megfékezni a vérzéses lázat Nyugat-Afrikában. A következő percekben az ebola járvánnyal sújtott egyik nyugat-afrikai ország, Guinea tiszteletbeli konzulja lesz a vendégem, vele beszélgetünk a kialakult helyzetről. Kérem, tartsanak velem!
Beszállókártya.
És vendégem a stúdióban Steyer József, a Guineai Köztársaság magyarországi tiszteletbeli konzulja. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Aki most néhány héten belül jelentkezik egy könyvvel, az ebola poklában jártam, avagy 21 nap rettegés a cím ennek a könyvnek, és hát ez a cím azért eléggé félelmet keltő. És amikor legutóbb itt volt, akkor azt mondta, hogy fölösleges hisztéria keltés folyik az ebola körül. Most akkor vadokunk a hisztériára, vagy nincsen?
Én azt mondom, és pontosítsunk, annál is inkább, mert két különböző területről beszélünk, és ebbe a könyvemben is kitérek. Az egyik maga az a három ország, amelyek szomszédosak, Guinea, Sierra Leone és Libéria. Van egy negyedik is, de ott egy szorvány esetről beszélhetünk, ez Nigéria, ugye, ahol ténylegesen spirál formát vett a járvány terjedése, és igen, összeomlóban van az egészségügyi rendszerük, és az egész közigazgatási rendszerük sajnos, úgyhogy Amerika katonai segítséget és egészségügyi segítséget egyaránt felajánlott. És a másik kérdés, aminek kapcsán óvtam a hisztériától, és teszem ezt ma is, az pedig az, hogy ez Európába mennyire jut át, hiszen ha megnézzük, az Európában detektált, azonosított ebola esetek számát, egyetlen egyről tudunk Spanyolországba, aki egy misszionárius volt, és úgy tért haza, hogy fertőzött volt. Azon kívül, hála Istennek, minden egyéb olyan Magyarországon is ebolának vélelmezett, de nem detektált eset, az maláriának, vagy más olyan egyéb fertőző betegségnek bizonyult, amelynek a tünetei, ahogy ezt nagyon részletesen taglalom, kísértetiesen hasonlítanak az ebola járvány tüneteire.
Tehát akkor azt mondja, hogy a három nyugat-afrikai országgal kapcsolatban minden, akár túlzó megnyilvánulás is helyén való, mert felhívja a figyelmet, és igenis nagyon nagy szükség van a segítségükre, és ott nem beszélne hisztériáról.
Én azt gondolom, hogy Nyugat-Afrika rendkívül, egyetlen az afrikai kontinens olyan sajátosságokkal rendelkezik, amit az európai embereknek a saját biztonságuk érdekében is, de humanitárius okokból is kezelni kell. Afrikában sokkal lassabban léptetnek életbe ugye karantén intézkedéseket, ezt most jól láttuk itt, hiszen amikor én kint tartózkodtam július végén, akkor még semmiféle korlátozás nem volt, sőt a járvány útvonalán, akkor azonosított járvány útvonalon még csak hirdető táblák se voltak, hogy vigyázzál vagy egyéb. Zajlott az élet a maga kerékvágásában, és esős évszak lévén az önmagában is egyfajta szűrőként funkcionált. De azt kell, hogy lássam, hogy miután összeomlik ez a helyi rendszer, ha nem avatkozunk be, akkor ugye egy pánikszerű tünet jelenik ott meg. Ezt most már tapasztaltuk Libériába, ahol a fővárosi kórházat rohamozták meg, és ahol egyszerűen nem bírja a helyi egészségügyi rendszer kezelni a helyzetet. Pillanatnyilag most tájékozottam itt az interjú előtt a legutóbbi adatokról, 6000 fölött van a 6400 körül van a detektált esetek száma, és több mint 3000 a halálozás. Ebből torony magasan Libéria vezet, tehát ez azt jelenti, hogy ott már katasztrófa, valós katasztrófa állapotok alakultak ki.
És Guineában mi a helyzet? Ugye a legutóbb azt mondta, hogy ott viszonylag elzárt körben vannak a fertőzések. Továbbra is meg tudott maradni így izoláltan a járvány?
Nem, a legfrissebb információim szerint növekedett a fővárosba, megjelenő ebolás esetek száma, és többek között a YouTube-on is volt olyan videó, hogy a fővárosba is mutatkoznak, most Konakriról beszélünk, bizonyos pánikjelenségek, hiszen ha valaki az utcán rosszul lesz, vagy egyéb, akkor már nem mernek oda menni segíteni, hanem hívják azt a speciális alakulatot, aki hát az ottani közlekedési viszonyokat ismerve több óra késéssel, de majd megérkezik. Tehát ennek van egy ilyen vonzata, hogy a segítségnyújtás is gyakorlatilag összeomlik a félelem hatására.
Ez olyan szempontból azért jó, hogy talán kicsit nehezebben terjed tovább a betegség, mert ugye hallottunk olyan esetekről is, amikor meg egyszer nem veszik figyelembe, hanem a különböző hiedelmek alapján még azokat támadják meg, akik próbálják ellátni az embereket, és egyébként meg simán mosdatják és védőfelszerelés nélkül ápolják a betegeket, aminek aztán egyenes következménye lesz egy újabb fertőzés.
Igen, hát Guineában is előfordult ilyen jellegű probléma, hogy a WHO-nak a különböző csapatait, illetve az orvosok határok nélkül egészségügyi csoportját is egyszerűen megtámadták, mert félnek a helyiek. Egyrészt nem akarják azonosítani nyilván magukat, a saját problémájukat kiteríteni, másrészt úgy érzik, hogy ott most egyfajta beavatkozás történik a saját rendszerükbe. Hagy mondjam azt, hogy Afrikában a járványokkal az emberek születésük pillanatától együtt élnek. Többször elmondtam fórumokon, hogy a malária milliós nagyságrendben viszi az áldozatait, mégse teszünk a lehetséges egy-két pilulánál többet ellene. Valójában beszélhetnénk a koleráról és sok minden másról, ez mind ott van, és ez egyfajta szelekciós rendszer is, hogy az afrikai embernek az immunrendszere hát sokszorosa annak, amit mi magunkénak tudhatunk most. De ennek ellenére azt kell, hogy mondjam, hogy valóban azok a tradíciók, tehát a halott mosdatása, vagy más egyéb családi szertartások roppant módon rontják egy-egy kis közösségnek az esélyét. Ami most új veszélyforrásként jelentkezik az az, hogy lassan megyünk majd ki a livernásból, az esős évszakból, és ilyenkor az emberek elkezdenek a családok között is utazni. Könnyebben közlekednek, mert hogy az utak járhatóvá válnak, különösen abban a körzetben, Macenta és Zérékoré körzetében, ahol a járvány kitörését valószínűsítették, és innentől kezdve ez a spirál, amiről itt bevezetőbe beszéltünk, várhatóan fölpörög. Tehát az utolsó pillanatban hozta meg mind a guineai kormány, mert meghozta, mind a WHO és a hozzá kapcsolódó nemzetközi közösség azokat az intézkedéseket, hogy most pedig muszáj speciális csapatokkal részt venni ennek az epidémiának a megszüntetésében.
Mekkora esély van erre? Mert ugye mostantól akkor egymást fogják érni az erőszakos események. Hiszen ahol katonák megjelennek, ott egyértelmű, hogy a másik oldalon még nagyobb félelem, még nagyobb ellenérzés jelenik meg.
Én azt hiszem, hogy ez a veszély is valós, amit mostan említett, de azt kell látni, hogy amíg esős évszak volt, Guinea úthálózatának jelentős része nincs lebitumenezve, hanem sima trópusi utak, amiket buldózerrel tisztogatnak az esős évszak után és tartanak fenn. Ezek csúszósak és járhatatlanok, kátyúsak, tehát esős évszakban ez is a közlekedés egyik gátja. A másik gyakorlatilag az, hogy a különböző ellátási dolgok a rendszerekhez, ugye most fognak megindulni, tehát a rizsszállítás meg az egyéb ilyenkor szokott fölpörögni, ezzel megint megnő az utazás. Tehát hozzák viszik a dolgokat. De nagyon fontos, hogy az esős évszakban a halottak eltemetése is gondot jelent, hiszen ott csak egyszerűen elföldelik, viszont egy esős évszakban 4000 milliméter eső, 4 méternyi eső zúdul le, tehát ha nem temetik rendesen, akkor ez további fertőződést jelent.
És ön szerint mikorra fékezhető meg a járvány?
Amikor legutoljára beszélgettünk az utam kapcsán, akkor én ezt úgy prognosztizáltam, hogy jó esetben december környékére megfogható ez a járvány, legalábbis ennek ez a spirálszerű terjedése. Ma úgy látom, hogy talán egy fél évvel később valószínűsíthető ez, tehát 2015 első negyedévében várható egy reális blokkolás, azért, mert későn hozták meg az intézkedéseket a helyi országok. Hogy nem mondjam, Guineának is egy óriási dilemmája volt, hogy például Sierra Leone-vel lezárja-e a határát, hiszen a határ túloldalán is szuszu nemzetségek élnek, akiket ők sajátjuknak kezelnek. Ezen kívül pedig, ahogy a könyvbe külön foglalkozom vele, libériai és Sierra Leone-i korábbi menekültek, akik a polgárháború idején, és ez ugye 15 évvel ezelőtt volt, kerültek át Guineába, azok szocializálódtak itt, és nem igazából akartak és akarnak hazamenni, legfőjebb ilyen esetben, amikor sajnos hazaviszik a problémát az ottani rokonaikhoz.
Ez a 2015 tavasza, amikor ön a járvány megszűnését teszi, ez egész Nyugat-Afrikára vonatkozik, vagy a jelenleg érintett országokra is vonatkozik, vagy csupán Guineára, amelyre nagyobb a rálátása?
Ugye óhatatlan a rálátásom a szomszédokra is, hiszen egyrészt abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy Sierra Leone-nak is van konzulja Magyarországon, akivel egy bizottságba, egy testületbe vagyunk számtalan esetben, és a külügyminisztérium is létrehozott egy Ebola Task Force-ot, egy olyan csapatot, ami kifejezetten ezekkel a járványügyi dolgokkal foglalkozik, beleértve az esetleges segélynyújtás lehetőségét is. Ezen kívül pedig rengeteg olyan barátom is van, aki folyamatosan informál arról, hogy a szomszédban mi történik. Én azt gondolom, hogy ennek a valóság tartalma, hogy jövő tavaszig megfékezik, az a korábbi ebola járványok lefutásából is következik. Egyrészt ennyi idő alatt keresztül mennek azok az információk, ezek a megelőző preventív oktatási egyéb dolgok, mos kezet, temesd el a halottadat, de ne érintsd, illetve elvisszük a halottat, és mi foglalkozunk vele. Másodszorban pedig nagyon fontos az, hogy gyakorlatilag itt a kis közösségekbe is kialakul egy ilyen kivárás, hogy a 21 napos önkéntes karantént, amit ugye én is megcsináltam, és erről külön írok a könyvemben, hogy ez egy pszichológiai túlnyomás, egy kegyetlen dolog, de ezt meg kell csinálni. Tehát most már a libériai kormány is kért bizonyos közösségeket, hogy önkéntesen korlátozzák a kifelé a kommunikációt, az utazásokat, az egyebet, mert így lehet a legjobban megakadályozni azt, hogy megfertőződjenek.
Nagyon fogy az időnk, és rengeteg dologról szeretnék beszélni, és talán most, hogy beszélt erről az önkéntes karanténről, ejtsünk néhány szót a gazdaság lehetőségeiről, illetve arról, hogy micsoda károkat szenvedhet ott a helyi gazdaság. Hiszen ha most mindenki bevállalja ezeket a 21 napos önkéntes karanténokat, az azt jelenti, hogy 21 napig ott áruforgalom se lesz.
Igen, és ennek az a különlegesen nagy veszélye, hogy ezek az országok, ha bár a trópus legbujább területén vannak, mégsem önellátók élelmiszerből, tehát különböző formában importra vagy segélyekre szorulnak. Tehát ha most azok a csatornák megállnak, amik a rizs és az egyéb kiegészítők szétosztását jelentik, az további humanitárius katasztrófát generál, ami akár egy ilyen éhínséggel vagy egyébbel függhet össze.
Mennyire tapasztalható már most mondjuk Guinea gazdaságában az, hogy Guineából érkező bizonyos termékeket nem vesznek át korábbi piacokon, mondván, hogy hát ha az áruval együtt jön a betegség?
Ez szerencsére nem valós feltételezés. Tulajdonképpen az amerikai járványügyi hivatal nagyon-nagyon komoly tájékoztató anyagokba folyamatosan sugározza, hogy az ebola terjedésének egy gyors kontakt szükséglete van, tehát testnedveken keresztül egyéb. Tehát az, hogy mondjuk egy kakaó babon keresztül, mert a kakaó az egyik ilyen vezértermék, vagy mondjuk a kávé, hogy azon keresztül fertőzés generálódjék akkor, amikor azoknak külön elgázosítási, tehát biztonsági sterilitási rendszere van, azt gondolom, hogy ez kizárt. Ami ennél nagyobb probléma a gazdasági struktúrában az, hogy azok az expatriotok, azok az ott dolgozó fehér emberek, akik bizonyos gazdasági tevékenységet irányítottak, azok először a családjukat mentették ki, aztán hazahívták őket, tehát leállnak azok a gazdaság növekedését segítő bevételi források, amikkel ezek az országok az elmúlt években éppen hogy elindultak a gazdasági növekedésbe. Tehát ez egy nagyon súlyos probléma, és Guinea esetében ilyen a bányászat bizonyos területe, és ilyen módon olyan projektek állnak meg, energetikai projektek is, amire hát égetően szüksége van az országnak, illetve a szomszédoknak is.
Akkor most beszéljünk a könyvről néhány szót. Mondtam, hogy néhány hét múlva kerül a boltokba. Pontosan mikorra?
Úgy tervezzük, hogy az október 20-ával kezdődő héten, tehát itt a karácsony előtti könyvidőszakban mindenképpen piacra visszük.
Most a cím, hogy az Ebola poklában jártam, ez olyan, mint egy ilyen izgalmas kalandregénynek lenne a címe, de mintha a legutóbb azt mondta volna, hogy ez egy felvilágosító könyv. Akkor most ez műfaját tekintve mi lesz?
Én azt gondolom, hogy a kettő együtt, hiszen azt szeretnénk, hogy egy élvezetes sztorikat tartalmazó felvezetéssel jusson el oda, hogy tulajdonképpen mi az, amit ha tud az Ebola-ról, az segít neki észszerűen gondolkozni erről a betegségről, vagy ha utazó, akkor mi az, amire figyeljen oda. Azért is kicsit hangzatos a cím, mert Maliból indultam, ugye, és Maliból gyakorlatilag az aranyterületeken keresztül egyfajta Ebola útvonalon jutottam le Conakryig, a fővárosig, ahol abban az időben még csak alig egy 40 ebolás fertőzést tartottak nyilván a legnagyobb kórházba. Egyébként a fővárosnak két kórháza van, az egyik egyáltalán nem foglalkozik járvány dolgokkal, a másikban ennyi volt akkor. Sajnos ez a szám azóta több mint megduplázódott Conakryba is, de azóta Conakrytól távolabb is kiépültek bizonyos biztonsági gyűrűk, amiket az én ott létemkor még nem alkalmaztak.
És annak ellenére, hogy azt írja, hogy az Ebola poklában járt, és hogy 21 nap rettegést élt meg, hát önt a munkája is arra szorítja, hogy előbb-utóbb, és valószínűleg előbb elinduljon ismét Guinea felé. Mennyire várja ezt a pillanatot? Vagy most azért önben van még a félelem?
Én azt gondolom, hogy félelem nincs bennem, pont azért, mert amit láttam...
Kiírta magából?
Kiírtam magamból, ez így pontos. És a másik oldalról, mert találkoztam olyan orvosokkal, találkoztam olyan barátokkal, akik szintén készek arra, hogy ha a megfelelő hátteret megteremtjük, akkor újra látogassuk az országot, és segítsünk nekik. Tehát itt szó van orvosmisszióról, szó van arról, hogy végre elindítjuk Conakryval szemben a szigeten azt a nyugat-afrikai logisztikai centrumot, ami akár több országot szolgálhat ki, és azt hiszem, hogy ugye az az igazi barát, aki a bajban ad, és a bajban marad barát. Hát én ezt mint ember is, meg mint konzul is egyfajta küldetésnek és kötelességnek tartom.
Legyen már ez a végszó. Dr. Steyer József, a Guineai Köztársaság magyarországi tiszteletbeli konzulja, köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.
Köszönöm szépen.
Beszállókártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is a Gazdasági Rádiót. Ezzel a műsorral legközelebb jövő héten kedden, ugyanebben az időpontban, tehát a 3:30-es híreket követően jelentkezem ismét. További szép napot kívánok. Lakatos Lászlót hallották.
Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. Beszállókártya.
A Gazdasági Rádió és a Tropical Magazin közös műsora. Told you lies, but baby, let me tell you now it's
turizmus, gasztronómia, utazás, divat, véleményvezérek. Exkluzív. A Gazdasági Rádió műsora a stílusos életről, a stílusos emberekről és a luxusról. A műsorvezető Pantl Péter. Exkluzív. Minden pénteken 4:30-tól. Ez a Gazdasági Rádió.
Reklám következik.
Úgy látom, jól megy a bolt mostanában.
Igen, csatlakoztam a Papírmadár üzlethálózathoz, és ennek köszönhetően szépen megnőtt az üzletem forgalma.
Miért csatlakoztál a Papírmadárhoz?
Nagyon sok kereskedelmi és marketing támogatást kapok, kedvezőek a vásárlási és szállítási feltételek, és tréningeken is részt vehetek. Szinte vevőket hoznak az üzletembe.
Ha már van egy papírírószer üzlete, és szeretné növelni forgalmát, vagy vállalkozást indítana, és szívesen csatlakozna egy országos hálózathoz, keresse a Papírmadár üzleti lehetőséget. www.papírmadár.hu. Szárnyaljunk együtt!
Energiatakarékossági tippek a Wamsler-től.
Kukákban guberál Ben Affleck. Az amerikai színész a szokatlan akcióval próbálja felhívni a figyelmet a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára. A probléma súlyát jól mutatja, hogy egy hazai felmérés szerint a szemét 30%-át teszik ki a nem összepréselt csomagolóanyagok, holott a szelektív gyűjtőkben ingyenesen és környezetbarát módon lehet leadni az újrahasznosítható és veszélyes hulladékot.
Az energiatakarékossági tippeket a Wamsler támogatja. Wamsler. Európa piacvezető Kályha, Kandalló és Tűzhegy gyártója.
Jó lenne egy olyan internetszolgáltató, akinél nem akadozik a hálózat, és gyors internetkapcsolatot biztosít, amelynek megértő és könnyen elérhető ügyfélszolgálata van? Akkor válassza a Nord Telekomot, a 2014-es Business Excellence díj győztesét. Most akciós áron az Internet Max 10 internet előfizetés 3678 forint per hó. Részletek a weboldalon www.nordtelekom.hu. Telefon 061 492 0000. A Mamut szolgáltatók között mi kicsi cég vagyunk, ezért oda kell figyelnünk az ügyfeleinkre.
Reklámot hallottak. Reklámot hallottak.
A Gazdasági Rádió hírei következnek.
4 óra van, köszöntöm Önöket, Ivádi Zsuzsa vagyok. Valószínűleg éles versenyben ajánlanak majd a bankok forinthiteleket az ügyfeleknek a devizahitelek jövő évi forintosításakor, nyilatkozta Nagy Márton, az MNB igazgatója a Reutersnek, melyből a Portfolio.hu idéz. Szerinte ez felgyorsíthatja a felvásárlásokat, összeolvadásokat a bankrendszerben. A pénzintézeteknek 9-10 milliárd euró devizahitelt kell jövőre forintosítaniuk. A devizahitelek elszámolása Nagy Márton szerint nettó 7-800 milliárd forintba kerülhet a bankrendszerben. Mindehhez hozzátette, hogy 5 nagy bank maradhat, az MKB anyabankja a Bayern AB után, ugyanis más bankok is elhagyhatják Magyarországot. Mindis László, a jegybank alelnöke pedig arról nyilatkozott a távirati irodának, hogy a Magyar Nemzeti Bank ellenőrizni fogja a kamatemelések és az árfolyamrés alkalmazása miatt a hitelfelvevőknek visszajáró összeg elszámolását, és eltökélt abban, hogy az elszámolási törvény végrehajtását a rendelkezésére álló eszközzel kikényszerítse. Az ügyfeleknek egyenlőre nincs tennivalójuk, a bankoknak legkorábban jövő januárban kell megküldeniük a hitelfelvevők számára az elszámolást. Mindis László szerint célszerű volna, ha a pénzintézetek, az MNB, valamint az általuk alkalmazott árfolyamokat is visszamenőleg közzé tennék honlapjukon. Elutasította a fővárosi törvényszék a lakitereki takarékszövetkezet keresetét, a CIP Bank és az FHB ingatlan leasing keresetét is a magyar állam ellen benyújtott devizahiteles perben. A bíróság a múlt péntekig első fokon összesen 59 ítéletet hozott, ebből 56 felperesi keresetet utasított el teljesen. Tegnap az Alkotmánybírósághoz fordult az Evo Bank ügyében, ez volt a keresetek közül az első, amelyet másodfokon tárgyalt az ítélőtábla. Jelenleg 310 forint 40 fillért kell adni az euróért, a svájci frankot 257 forint 25 filléren, az amerikai dollárt pedig 245 forint 95 filléren jegyzik. Az euró-dollár középárfolyam az 1.26-os szintnél ingadozik továbbra is, most picivel e szint felett jár, az 1.26-16-os szinten jelenleg az euró-dollár középárfolyam, volt ma már ennél jóval erősebb szinten is, az 1.26-os szint alatt is a dollár az euróval szemben.
Tőzsdehírek.
Nyitásban még néhány pontos emelkedés volt látható a Dow Jones, a Nasdaq és az S&P 500-as esetében. Mostanra a Dow Jones 0,3%-os néhány pontos emelkedésben kezdték a mai napot a főbb New York-i tőzsdeindexek. Mostanra már csökkenés látszódik, a Dow Jones 0,3%-os mínuszt mutat, a Nasdaq 0,4%, az S&P 500-as pedig 0,1%-os gyengülést mutat. Egyébként érkeztek lakásár adatok az Egyesült Államokból, 20 napja a legkisebb ütemben nőtt az amerikai lakóingatlanok ára júliusban éves szinten. Az Egyesült Államok 20 legnagyobb városában 6,7%-kal nőttek a lakóingatlan árak tavaly júliushoz képest. Júniusban még 8% feletti volt a drágulás. A 20 vizsgált amerikai város között